pedig föl fogjuk olvasni a mai ígét az Esdrás könyvéből, a 9. rész első versétől a 10. rész 4. verséig. Ezeknek végeztével eljöttek hozzám a vezető emberek, és ezt mondták. Izrael népe, még a papok és a léviták sem különültek el az ország népeitől, a kánaániak, hettiták, periziek, jebúsziak, ammóniak, moábiak, egyiptomiak és emóriak utánatos szokásaitól, mert ezeknek a leányai közül vettek feleséget maguknak és fiaiknak, úgyhogy összekeveredett a szent mag az ország népeivel. Sőt, a vezető emberek és előjáróik jártak élen ebben a hűtlenségben. Amikor meghallottam ezt a dolgot, megszaggattam a ruhámat és köpenyemet, téptem a hajamat és szakállamat, és összetörve ültem. Akkor hozzám gyűltek mindazok, akik remegve gondoltak Izrael Istenének az igéire, a fogságból hazatértek hűtlensége miatt. Én pedig összetörve ültem egészen az esti áldozatig. Az esti áldozatkor pedig fölkeltem onnan, ahová leroskadtam. Majd megszaggatott ruhában és köpenyben térdre hultam. Imádkozva emeltem kezeimet Istenem az Úr felé, és ezt mondtam. Istenem, szégyenkezem és pirulok, amikor fölemelem arcomat hozzád, Istenem, mert bűneink elborították fejünket, és védkünk az égig növekedett. Őseink idejétől fogva mind a mai napig nagy vétekben vagyunk, és bűneink miatt utottunk királyainkkal és papjainkkal együtt, más országok királyai kezébe, fegyverre, fogságba, prédára és arcunk szégyenére, ahogy a van ma is. Még csak egy rövid ideje annak, hogy megkönyörült rajtunk Istenünk az Úr, mert megengedte, hogy maradjanak közülünk megmenekültek, és adott nekünk egy talpalatnyi földet szent helyén, földerítette tekintetünket Istenünk, és hagyta, hogy kissé felé legyünk szolgaságunkban, mert szolgák vagyunk. De Istenünk szolgaságunkban sem hagyott el bennünket. Kiterjesztette ránk a perzsa királyok szeretetét, és megengedte, hogy feléledve fölemelhessük Istenünk házát, hogy helyreállítsuk azt romjaiból, és védőfalat adott nekünk Júdában és Jeruzsálemben. És most mit mondjunk ezután, Istenünk? Hiszen elhagytuk parancsolataidat, amelyeket szolgáid a proféták által adtál, amikor ezt mondtad. Az a föld, amelyre bementek, hogy birtokba vegyétek, tisztátalan föld. Az országban lakó népek tisztátalansága és utánatos szokásai miatt, akik megtöltötték azt egyik végétől a másikig tisztátalanságokkal. Azért ne adjátok hozzá leányaitokat az ő fiaikhoz, és az ő leányaikat se vegyétek feleségül fiaitoknak, és ne keressétek soha békességüket, sem javukat. Akkor megerősödtök, élhettek a föld javaival, és örökségül hagyhatjátok azt fiaitokra örökre. Mindazok után, amik utolértek bennünket gonosz tetteink és nagy bűneink miatt, te, Istenünk, bűneinkhez képest kíméletesen bántál velünk, sőt, megengedhet, hogy közülünk néhányan megmeneküljenek. Vajon, ha újból megszegjük parancsolataidat, és összeházasodunk ezekkel az utálatos népekkel, nem semmisíthetsz-e meg bennünket haragodban úgy, hogy még menekült se maradjon. Uram, Izrael Istene, igaz vagy Te, hiszen megmaradhattunk, mint menekültek, ahogyan van ma is. Mi vétkesek vagyunk előtted, pedig így senki sem állhat színed elé. Míg Esdrás imádkozott, és vallást tett sírva és leborulva az Isten háza előtt, Izraelből igen nagy gyülekezet gyűlt hozzá, férfiak, asszonyok és gyermekek, mert a nép igen keservesen sírt. Akkor megszólalt az Élám fiai közül való Sekanyá, Jehiel fia, és ezt mondta Esdrásnak. Hűtlenek lettünk Istenünk köz, mert idegen nőket vettünk feleségül az ország népei közül. De ennek ellenére is van reménysége Izraelnek. Most azért kössünk szövetséget Istenünkkel úgy, hogy elbocsátjuk mindezeket az asszonyokat és gyermekeiket Uramnak és azoknak a tanácsa szerint, akik remegve gondolnak Istenünk parancsolatára. A törvény szerint kell eljárni. Kelj föl, mert rád tartozik ez a dolog, és mi veled leszünk. Légy erős, és cselekedj. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, valóban bűnös ember nem állhat meg előtted, mert szeretsz bennünket, de gyűlölöd a bűnt. Kérlek, Uram, hogy tudjuk ezeket megvallani, letenni előtted, és a te véred által megtisztulva újra szoros közösségben járni veled. Kérlek, Uram, áld meg az ige hirdetőt, áld meg a mondani valót, készítsd elő a szívünket, hogy befogadhassuk azt. Kérünk azokért, akik ma nem lehetnek itt, de vágyják hallani a te hangodat, hogy hozzájuk is eljusson az üzenetet, és kérlek, Uram, hogy áld meg a nap hátra levő részét mindannyiunk számára. Amen.
A férfiak kommunikációban egy kicsit nehézkesen viselkednek a házasságban. Nem tudom, hogy ezzel mennyire tudtok azonosulni. Én rendkívül is tudok ezzel azonosulni, úgy gondolom. Ugyanis nálunk előfordulnak olyan helyzetek, Jennyvel, amikor hát van egy helyzet, én mondjuk mondok valamit, reagálok valahogy, és ezzel őt megbántom, és aztán esetleg egyből, vagy kicsit később, ezt a tudtomra adja, hogy hát hogy viselkedtem, ez neki így esett, rosszul esett, megbántottam vele. És ilyenkor én nem igazán tudok mit csinálni, mert hogy az ellen nem lehet védekezni, hogy ő hogyan élte meg a dolgokat, mert hogyha ő rosszul élte meg, akkor ő így élte meg, és akkor nyilvánvalóan én vagyok a hibás. És olyankor jellemző rám, nem tudom, hogy a többi férfival itt mi a helyzet, rám biztosan, hogy hát így, akkor mikor szembesítenek a bűnömmel, szembesítenek azzal, hogy hát én hibáztam, én mondtam valamit rosszul, én nem kommunikáltam megfelelően, akkor én elvonulok. Félig sértődötten, félig így megbántódva tulajdonképpen azon, hogy hát mi az, hogy én megint vétkeztem, nekem megint van bűnöm, én megint hibás vagyok, akkor nem is csinálok inkább semmit, elvonulok csendben, és akkor egyedül vagyok, és akkor majd talán megoldódik a probléma. Szóval nem tudom, az kinek ismerős, nálunk ez azért úgy valamelyest jellemző. És sajnos nem az szokott történni, ami testdrásnál történik, mert hogy amikor elvonulok, akkor hát talán volt már ilyenre is példa, hogy valahogyan Isten elé kellett állnom, valahogyan imádságban hozzá kellett fordulnom, és belátnom azt, hogy tényleg valamit elrontottam, és utána tovább kell lépnem, vissza kell mennem a Jennyhez, és bocsánatot kell kérnem, vagy megbeszélni, hogy mi történt igazából. Ide néha eljutok, néha nem. Viszont Esdrás ebbe jó példa, és azt fogjuk megnézni ma ebből a szakaszból, és azért volt olyan ilyen hosszú, hogy lássuk azt az egész folyamatot, ami lejátszódik itt Esdrás történetében, vagy Esdrás életében, és ugyanakkor együtt a nép életében is. És ha valaki kapott ilyen jegyzetpapírt, a cím sajnos nem került rá, de a címnek a mai prédikációnak azt adtam, hogy kötelező haladási irány. És ha valaki vezet, akkor tudja, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ismeretlen területen megyünk, és csak a táblákra hagyatkozhatunk, és el kell jutnunk A-ból B-be, van egy utca, ahol kötelező haladási iránytábla kín van, és akkor ott nem lehet másfele menni, csak afelé lehet menni, és aztán majd egyszer csak kiukadunk valahol, ahonnan már tudjuk, hogy hova kell menni. És egy kicsit ilyen ez a történet is, kicsit ilyen a bűnrendezésünk is, meg sokszor a mi életünknek bizonyos helyzetei, amikor van egy kötelező haladási irány, és bizony végig kell menni azon az utcán, végig kell járni azt az utat, mert hogy Isten ezt hagyta meg. És nem lehet átugrani a problémákon, nem lehet átugrani a hibáinkon, nem lehet átugrani a bűneinken, hanem végig kell haladni ezen az úton. Ahogyan Esdrás is teszi ezt, és ahogy a nép is teszi ezt. És azért van ez, mert lehet, hogy intim a kérdés, de hadd kérdezzem meg, hogy van-e valaki olyan, aki szeretne a mostaninál sokkal jobban fejlődni hitben. Ezt jó látni, mert hogy ez rám is igaz, és azért hoztam ezt a szakaszt, mert ebben együtt vagyunk, ebben ugyanúgy én is harcolok, mint ahogy ti is, és remélem, hogy fogunk tudni erőre lépni ebben mindenki egyénileg, és mint gyülekezet is. Mert hogy vágyakozunk változásra, vágyakozunk vezetőkre, vágyakozunk tanítókra, vágyakozunk arra, hogy Isten újból és újból megszólítson minket, és vágyakozunk gyümölcsöző szolgálatokra a gyülekezetben, és arra, hogy újak jöjjenek be, és hogy Isten munkáját lássuk. És azt gondolom, hogy ha látjuk itt majd Izrael népének a helyzetét, akkor ez egy jó út lehet erre. Ugyanis arról van szó, hogy vannak időszakok, amikor ki kell mászni az aktuális helyzetünkből. Ki kell mászni abból a talán bűnös, de vagy talán szürke hétköznapi életünkből, amiben újra és újra benne vagyunk. És még egy valamire hivatkoznék a vázlatpapíron. A vázlatpontok végén zárójelbe tettem egy pontot és egy kérdőjelet is. Ez azért van, mert hogy ahhoz, hogy változás történjen, ahhoz, hogy újra gondoljunk dolgokat, ahhoz sokszor azt szoktuk csinálni, hogy fölteszik a kérdést, hogy például itt az első vázlatpont, hogy van bűnöm? És akkor azt mondjuk, hogy van bűnöm. De utána most szeretnék még egy kérdőjelet tenni a pont után. Van bűnöm? És ez a második kérdőjel, ez buzdítson minnyájunkat majd mind a három gondolatnál arra, hogy ebből legyen valamilyen cselekedet is. Úgyhogy bele is néznénk mindjárt az első gondolatba, és arra gondoltam, hogy egy kicsit kapcsolódnánk a történethez, és ahhoz, hogy hogyan is állunk most itt Esdrás történetében, hiszen az Ószövetséget talán kevésbé szoktuk itt így használni, meg kevésbé vagyunk benne, és nekem nagyon sokáig fehér folt volt ez a fogság ideje, és a hazatérés, és stb. Azt kell látnunk, hogy Júda, ugye a déli királyság, három szakaszban kerül fogságba, és aztán három szakaszba kerül haza is a maradék, és ennek is megvan a maga szépsége, de most nem erről beszélünk, hanem arról, hogy Esdrás ebbe a három hazatérési fázisból a második, tehát az elsőben Zerubábel hazahoz egy csapat embert, és elkezdik a templomot újjáépíteni, és aztán Esdrás hazatér egy második csapat emberrel, és aztán ennek a hazatérésnek a harmadik része Nehémiás lesz, aki ugye itt a következő könyv. Tehát Esdrás így az egész hazatérésnek a közepébe van benne, és hazatérnek, és gyakorlatilag a templom már áll ismét, amit újjáépítettek. És azt látjuk, hogy ahogyan Esdrás itt imádkozik, egy kicsit visszatekint a történelemre, visszatekint arra, hogy Isten mit végzett addig a nép életében, és azt olvassuk, hogy elsorolja itt, hogy őseink idejétől fogva mind a mai napig nagy vétekben vagyunk, és bűneink miatt jutottunk királyainkkal és papjainkkal együtt más országok királyainak a kezébe. Szóval volt egy izraeli királyság, volt azért egy jó időszak is, nyilván sokkal régebbre is visszatekinthetünk, de vétkeztek, voltak olyan királyok, akik hűtlenek voltak az Úrhoz, és ezért Isten azt mondta, hogy jó, akkor elhozok majd egy királyságot, és az fogságba visz titeket, és ezen majd tanultok, és elszenveditek a következményeit a bűneiteknek. És megtörténik ez a fogságba vitel, és elszenvedik a dolgokat, és aztán Esdrás mondja itt tovább, hogy Isten kiterjesztette rájuk a jó indulatát, és Círus perzsa király pedig azt mondta, hogy menjetek haza, és építsétek fel azt a templomot az Úrnak. És Isten megengedte, hogy egy maradék hazatérjen, és új reményt kaptak. Ugye itt Gyuri egy másik fordítást olvasott, de az enyémben itt úgy van, hogy visszaadt a szemünk ragyogását. Hogy egy új reménység támadt a népben, amikor hazatérhettek végre a fogságból, ha nem is mindenki, de legalább egy nagy csapat maradék. És aztán azt látjuk, hogy ismét vétkeznek. Tehát bűnösök voltak, lettek következmények, Isten kimentette őket, és megint ugyanott vannak, megint vétkeznek. Nem tudom, hogy ismerős-e nekünk ez a forgatókönyv. Nincs mit örülni ezen, de az én életemben biztosan ott van az, hogy újra és újra elesünk, újra és újra leselkedik a bűn, és lecsap, amikor gyengék vagyunk, lecsap, amikor nem figyelünk. És hiába van ez a nép egy nyomorúságos helyzetből került egy reményteljes helyzetbe, és aztán újra nyomorúságosba, hiszen itt a bűneik miatt újra szenvedtek. Nem tudom, hogy itt ki hogy jött ma el, hogy nyomorúságos helyzetből nyomorúságosba tekintünk, vagy reményteljesből reményteljesbe, vagy nyomorúságosból reményteljesbe. Nekem az életem egy kicsit nyomorúságosból nyomorúságosba, azért sajnálni nem kell, de elmagyarázom, hogy miért. Eszembe jutott Jónás is, aki egy viharból egy halgyomrába került. Ez egy kicsit hasonló ehhez. Aki tudja rólam, én az állatkertben dolgozom, és nem szívesen szeretnék már váltani, és szenvedek sokszor. És főleg amiatt szenvedek, mert konfliktusaim vannak ott emberekkel, vagy éppenséggel nem tudok azonosulni bizonyos dolgokkal, és emiatt lázadozom, emiatt elégedetlen vagyok sokszor, és nem igazán értem meg azt, hogy Isten miért hagy még ott. Ez egy kicsit nyomorúságosból nyomorúságos helyzet, hiszen várom azt, amikor nem kell végre bemenni. Azok a reményteljes pillanatok vannak, amikor másnap nem dolgozom. Viszont az elmúlt hetekben van, aki jött új kollégám is, és most nyár van, ilyenkor sok diák és önkéntes dolgozik az állatkertbe. És az elmúlt néhány hétben sikerült valahogyan beszélgetnem ilyen lelki témákról ezzel az új kollégámmal is, és a héten ezzel a diák lányjal is. És hitbeli kérdésekről is tudják a kollégák, hogy a teológiát fogom befejezni lassan, meg hogy gyülekezetbe járok, meg nyilván, hogy ugye a vasárnapokat próbálom szabaddá tenni ezért. És azt látom, hogy például ez a két ember, de hiszem azt, hogy többi kollégám is vágyakozik arra, múltkor itt volt egy másik kollégám, és vágyakozik arra, hogy valamit megértsen a hitből, valamit megértsen az Isten dolgaiból, és abból, hogy kicsoda is igazán az Úr. És talán most kezdem kapizsgálni fejben, hogy nem is olyan nyomorúságos ez a helyzet, mert Isten azért tartott, hogy ezek a beszélgetések megszülessenek. Ezt még csak fejjel próbálom felfogni, de a szívem még azért, annak még egy hosszabb útja van ebben, és el kell jutnom odáig, hogy azért megyek be, hogy lehessenek ilyen beszélgetések, hogy amikor befejezünk egy ilyet, mert valamit már kell csinálni, akkor ezek folytatódhassanak. És pont azért, mert ezt még csak fejjel tudom, és a szívemmel még mindig jön egy helyzet, ami nem tetszik, akkor ugyanúgy ott a lázadás, és ugyanúgy ott van a bűnös indulat. Újra és újra beleesek ebbe. És ott van az, hogy Isten kiment, Isten felemel, Isten adja ezeket a jó szolgálati lehetőségeket, és aztán jön valami más, és megint elesek. Szóval van-e bűnünk? Ugye a Róma 3.23, amit jól tudunk, és evangelizációs célzattal is sokszor szoktuk használni és hivatkozni rá, hogy mindenki vétkezett, és hiába van az Isten dicsőségének. Szerintem, hogy hiányzik belőlünk Isten dicsősége, és ezért vétkezünk, vétekben vagyunk. És a János pedig azt írja az első levelében, hogy ha azt mondjuk magunkról, hogy nincsen bűnünk, akkor becsapjuk magunkat. Szóval van bűnünk, vagy nincsen bűnünk? És nagyon érdekes, amit Esdrás itt mond ebben a helyzetben, ugyanis ugye elsoroltam, hogy ez a nép vétkezett, elszenvedte a következményeket, Isten kegyelmes volt, és aztán megint vétkeznek. És Esdrás azt mondja erre a helyzetre, hogy vajon ha újból megszegjük parancsolataidat, és összeházasodunk ezekkel az utálatos népekkel, nem semmisíthetsz-e meg bennünket haragodban, hogy közülünk senki sem maradjon és meneküljön meg. Van bűnöm? Teszem fel máshogy a kérdést, és látjuk-e azt, hogy amikor vétkezünk, akkor Istennek van erre hatalma? Kik vagyunk mi Isten előtt? Van arra hatalma, hogy véget vessen mindennek, és azt mondja, hogy ennyi és nem tovább. Ő az Isten, és mellette nem fér meg a bűn. Zavar-e bennünket így a bűn? Látjuk-e azt, hogy amikor vétkezünk, akkor Isten ezt komolyan veszi? És mit csinál Esdrás egy ilyen helyzetben? Ugye azt olvassuk, hogy hogy még a vezető emberek is belementek ezekbe a vegyes házasságokba, és nem tudtak elkülönülni az ott lévő népek utálatos szokásaitól. És ugyanúgy felvették ezeket. És Esdrás ebben mondjuk nem volt vétkes, de itt egy helyes reakció, ugye azt mondja, hogy amikor ezt meghallottam, megszaggattam a ruhámat és a köpenyemet, megtéptem a hajamat és szakállamat, és ott ültem magam baroskadva. És Esdrás elvonul. És ahogy mondtam az elején a saját életemből, hogy elvonul, én is tudok. Csak aztán kérdés, hogy mit csinálok. Mert hogy Esdrás imádkozott, egészen máshogy fogta fel a történéseket. És azt olvassuk utána, hogy Az esti áldozatkor pedig fölkeltem onnan, ahova leroskadtam, majd megszaggatott ruhában és köpenyben térdre hultam, imádkozva emeltem kezeimet Istenem az Úr felé. Azt mondja Ezsrás, hogy az esti áldozatig ott volt. Én szerintem ezt azért mondja, mert nem fél órával az esti áldozat előtt tudta meg ezt, hanem ő ott volt és összeroskadt, és közben oda gyűltek emberek hozzá, amiről majd mindjárt beszélünk. De Ezsrás bűnbánatban és bűnvallásban fakadt ki. Oda ment az Isten elé, elvonulva, olyanért, amit nem is ő követett el. És mindjárt foglalkozunk egy kicsit ezzel, és tovább lépünk, hogy van-e közösségem. Ez a második pont a vázlaton. És itt is ugyanúgy föltehetjük a kérdést, és válaszolhatunk, van közösségem. Itt vagyunk. Gyülekezeti közösség. Vagy akár hétközben is találkozunk, csoportórán. És akkor jót beszélgetünk. De szeretném, hogyha eljutnánk együtt arra, hogy igazán megértjük, hogy mi ez a közösség, amiről itt Ezsrás nem beszél, de megéli. És itt egy nulladik gondolatot szeretnék először is bevezetni a bűnnel és a közösséggel kapcsolatban, ugyanis ebben van egy véglet, amikor is azt mondjuk, hogy van valaki, látom a bűnét, mert világos a helyzet, itt is Ezsrással ez történt, látta a bűnt, és azt mondjuk mi sokszor, hogy neked ez a bűnöd, akkor téged elkerüllek. Lehet, hogy nem, de mégis bennünk van egy kicsit ez a felfogás, hogy csak az a bűn ott van köztünk, és ez így elszakít. Ez egy szakadék közöttünk. És azt gondolom, hogy Isten egy másik fajta felfogásra hív, és itt is hangsúlyoznám azt, hogy nem elég a fejünkkel tudni ezt, hanem valahogyan a szívünkig is le kellene érjen az, hogy mit jelent valakihez oda menni és szeretni őt, de a bűntől elhatárolódni. Hogyan tudjuk ezt megélni? És azt gondolom, hogy Ezsrás ebben is példa. Elénk áll, és azt mondja, hogy ő elvonul, és imádkozik, és nem vállal közösséget a bűnnel, viszont szívben együtt van azokkal, akik bűnben vannak. És nem azt mondja, hogy ti bűnösök, meg hogy őket akkor ki kell zárni a népből, vagy hogy nem is azt imádkoz, hogy Istenem, itt van ez a bűn, most mit csináljunk vele? Hanem azt mondja, hogy hordozom az ő bűnüket. És nem erre híve az ige, amikor Pál azt írja a Galata belieknek, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Nem arra híve, hogy együtt legyünk azzal, aki bűnös, és hordozzuk az ő nehézségét. Ez csak így a közösséghez így egy bevezető gondolat, és aztán itt látunk két igét ebben a hosszabb felolvasott szakaszban, amikor közösség alakul, közösség fejlődik ott. Jeruzsálemben. Amit az előbb olvastam, ha valakinek előtte van az ige, akkor az a 9. fejezet 4. verse, hogy miután Ezsrás megszaggatta a köpenyét és a ruháját, és gyászba borult, azt mondja, hogy akkor körém gyűltek mindazok, akik remegve gondoltak Izrael Istenének az igéire, a fogságból hazatértek hűtlensége miatt. Én pedig magam boroskodva ültem egészen az esti áldozatig. Szóval itt kezd kialakulni egy kis közösség, és Ezsrás köré gyűlnek azok, akik megértették a súlyát ennek a bűnnek. Megértették egyáltalán a bűnnek a súlyát. És oda gyűltek, és azt mondja az ige, hogy ezek remegtek az Istentől kapott parancsolat miatt, mert hogy ezeknek a dolgoknak a lelki valóságban súlya van. Ha vétkezünk, annak még mindig súlya van. Viszont amit nagyon jó meglátni és megtanulni, és nagyon vágyom arra, hogy én is tudjam ezt alkalmazni, amikor egy ilyen helyzettel találkozom, hogy látom valakinek az életében a bűnt, vagy éppenséggel a saját életemben, akkor ítélet helyett imádsághoz fordulok. Ahogyan ez a kis közösség is itt Ezsrás körül. Ők sem azt mondták, hogy mi kimondjuk az ítéletet azok felett. Hát mi az, hogy a vezetők? A vezetők járnak élen ebbe a hűtlenségbe? Hát akkor azonnal vonjuk meg tőlük a bizalmat, és ne legyenek többé vezetők. Hát milyen vezető az ilyen? Vétkezik? hanem harc van, tusakodás van. Imában, Istennel is, és a bűnnel is. Mert hogy szembe kell állni ezzel a kettővel ebben a harcban, és azt mondja Esdrás, hogy köré gyűltek ezek az emberek, akiket ez izgatott, akiket igazán foglalkoztatott ez az ügy. És aztán egy másik közösség gyűlik később, a 10. fejezet elején, mert hogy Esdrás imádkozik, és nem vagyok benne biztos, hogy a teljes imádsága ide le van írva, mert hogy azt olvasjuk a 10. fejezet első versében, hogy miközben Esdrás Isten háza előtt leborulva így imádkozott, és sírva elmondta ezt a bűnvallást, Izraelből igen nagy sokaság gyűlt össze körülötte. Tehát amíg sírva elmondta ezt a bűnvallást, Izraelben igen nagy sokaság gyűlt össze körülötte, férfiak, asszonyok és gyermekek, mert a nép igen keservesen sírt. El lehet gondolkodni akár azon, hogy ez egy ilyen, hogy mondják ezt, a tömegnek az ereje. De talán nem. Talán ezek az emberek egyre inkább felfogták azt, hogy Esdrás mit csinál itt, és hogy milyen súlyos a helyzet. Felfogták azt, hogy komoly bűnbe volt a nép, és hogy valahogyan egységbe kell lenni ebben. És aztán ebből a kis, nem is kis, hanem óriási sokaságból azt olvassuk, férfiak, asszonyok és gyermekek is, mindenki ott volt, és keservesen sírt a nép, vagy szomorkodott. És ebből a közösségből akkor megszólal ez a Sekanyjá nevű ember, és azt mondja, hogy akkor megszólalt az Élám fiai közül való Sekanyjá, Jehiel fia, és mondott valamit Esdrásnak. És itt pedig látjuk azt, hogy az előbb a kis közösségben az ítélkezés, az ítélet hirdetés helyett imádság történik, itt pedig a sajnálkozás helyett bátorítás történik. És ez a másik nagyon fontos gondolat, amit jó lenne megélni, mert talán ott van az életünkben az, vagy legalábbis veszélyként leselkedik ránk, hogy amikor több egyére visszaesünk a bűnbe, akkor azt mondjuk, hogy akkor inkább nem csinálok semmit, hiszen nem is tudom jól csinálni. Nem is biztos, hogy ezt kell csinálnom. Azt se tudom már, mi van. És vagy sajnálkozunk, és aztán elengedjük a dolgot, a bűnvallás és a bűnbánat kimarad, és csak egyszerűen föladjuk. És a zsidókhoz írt levél írója azt mondja, hogy ebben a helyzetben is meg kell erősíteni a ellankadt kezeket és a megroskadt térdeket, hogy nehogy ez a keserűség, nehogy ez a sajnálkozás gyökeret verjen a szívünkben, mert ez csak eltávolít az Isten kegyelmétől. Úgyhogy a közösség, ami itt másodjára alakul, az ehhez is hozzásegít bennünket, hogy bátorítás szülessen megkeseredés helyett. És ez a Sekanyjá azt mondja, hogy hűtlenek lettünk Istenünkhöz, mert idegen nőket vettünk feleségül az ország népei közül. De ennek ellenére is van még remény Izrael számára. Most azért kössünk szövetséget Istenünkkel, úgyhogy elbocsátjuk mindezeket az asszonyokat és gyermekeiket, Uramnak és azoknak a határozata szerint, akik remegve gondolnak Istenünk parancsolatára. És ez a Sekanyjá mondja azt, hogy van még reménység, hogy még mindig nincs lejátszva ez. Mert hogy tényleg van reménység. És Lukács evangéliumában az egyik helyzetben Jézus mondja magáról azt, amit mások mondtak róla, hogy ugye együtt eszik a farizeusokkal, meg együtt eszik a bűnösökkel, és azt mondja az ige, hogy azt mondja Jézus magáról, hogy a bűnösök barátjának hívják őt. Hogyan tudjuk ezt a bűnösök barátját összeegyeztetni, ami bűn és közösséggel látott látásunkban? Hogyan tudjuk összeegyeztetni az életünkben a közösséget, a bűnt, és azt, hogy Jézus a bűnösök barátja? És hogy a mi barátunk is ezért. Mert hogy az első gondolat ez volt, hogy van bűnünk. És aki esetleg első hallásra elutasítja ezt, hogy mi az, hogy Jézus a bűnösök barátja, az azt gondolhatja, vagy azt gondolhatjuk, hogy akkor ő nem foglalkozik a bűnnel. De Jézus nagyon is foglalkozik a bűnnel, ezért halt meg, ezért jött el, hogy elszenvedje a bűnnek a büntetését. És ezért válhat a bűnösök barátjává. Ezért jöhetünk mi hozzá, mert mi magunk is bűnösök vagyunk, és Jézus nem lépett át a mi bűneinken, hanem végigjárta az utat egy kötelező haladási irány szerint. És olyan utat járt végig a mi bűneinkkel, amit senki más nem. Nem is tehetett meg, és nem is tett meg. Jézus az egyetlen lehetőségünk arra, hogy a mi bűneink rendezve legyenek. Mert tudta, hogy mit tesz a bűn. Ahogyan Esdrás is érezte a súlyát a nép bűnének, és tudott többet szám első személybe bűnvallást tenni, és bűnbánatot tartani, ugyanúgy Jézus is pontosan tudta, hogy mit tesz a bűn, hiszen ő végig elszenvedte mindazt, amit a bűn tesz. Mert hogy nem csak szenvedést okoz, hanem halált is okoz. A bűn nem rossz emberré tesz, hanem halott emberré tesz bennünket, ahogyan Jézust is halottá tette. Viszont tudjuk, hogy Jézus feltámadt a halálból, és az első számú közösség, amire szükségünk van, az első számú közösség, amire Isten hív bennünket, az a Jézussal való közösség. Úgyhogy amikor valaki köré akarunk gyülekezni, ahogy ebben az ószövetségi történetben is gyülekeztek az emberek Esdrás köré, akkor jusson eszünkbe, hogy nekünk Jézus köré kell gyülekezni elsősorban. A gyülekezetünkben, a szolgálatunkban, a munkahelyünkön lévő nehézségekben, vagy az iskolában lévő nehézségekben, vagy a hobbinkban, a csapatunkban, a barátaink körében ott lévő nehézségekben, és Jézus az, ahova gyülekezni kell. És hogyha mi oda megyünk, akkor lehet, hogy mások is oda jönnek. Viszont ha mi nem megyünk oda ehhez az első számú közösséghez, akkor mások sem fognak oda menni, akik nem is tudják, hogy van ilyen. És van egy másodszámú közösség is, hiszen itt is egy gyülekezetről beszélünk, Izrael népéről beszélünk, az Isten embereiről beszélünk, és ez az, amiről mondtam, hogy igen, itt van a gyülekezet, mint közösség. Itt vannak a csoportok, vagy mindenféle egyéb alkalmak, ima közösség, ugye ezt is így hívjuk, közösség. De kérdezem azt, valóban közösségben vagyunk ezeken az alkalmakon? Nekem az elmúlt években már hiányzik ez egy kicsit, de mikor az egyetemre jártam, akkor volt egy ilyen közösség. Négyen voltunk fiúk, és talán hetente, de legalább két hetente mindig találkoztunk, mind a négyen. És beszéltünk az igéről is, valaki mindig készült, és beszélgettünk. De beszélgettünk saját magunkról is, és egymásról is, és elszámoltattuk egymást. Tudtunk egymás életéről, tudtunk egymás bűneiről, a gyengeségeinkről. És amikor következő héten találkoztunk, akkor tudtuk megkérdezni egymást, hogy és mi történt? És hogy csináltad? Jól sikerült? Meg tudtál állni ebben? Van ilyen közösségünk? Van igazi közösségünk itt? Van olyan, aki segít bennünket egy elesett helyzetben? Aki odajön és azt mondja, hogy látom, hogy ebbe gyenge vagy, és imádkozok veled? Imádkozok érted? Vagy ketten, hárman, négyen összegyűlünk, és azt mondjuk, hogy érted fogunk imádkozni? Mert van ima közösség, van házi csoport, de Isten valami sokkal szorosabb közösségre hív, amikor igazán tudjuk egymást segíteni, amikor igazán tud előre vinni bennünket a közösség a változásban, és mindabban, amit az elején ugye elsoroltunk, hogy vágyakozunk növekedni, mert hogy vágyakozunk növekedni. Vágyakozunk arra, hogy a szolgálatunk gyümölcsöző legyen. Vágyakozunk arra, hogy Isten felkészítsen bennünket arra a szolgálatra, amire itt a gyülekezetben hív. És vágyakozunk arra is, vágyakoznunk kell arra is, hogy legyenek emberek, akik megmondják nekünk, ha nem jól csinálunk valamit. Különben nem tudunk változni. Különben nem látjuk a bűnünket. Ítélet helyett imádság, és sajnálkozás helyett bátorítás. Van-e ilyen közösséged? Ezt még én sem látom nagyon itt a gyülekezetben, viszont szeretném, hogy ez gyakorlattá váljon a következő időszakban, hogy legyenek olyan férfiak, elsősorban én azt gondolom, hogy a nőknek nőkkel, a férfiaknak férfiakkal építő ez talán a legjobban, hogy tudjuk egymást számon kérni, tudjuk egymást segíteni, tudjuk egymást bátorítani, és amikor azt mondod, hogy nekem most nehéz a csendesség, nem tudom kinyitni az igét, mert fáradt vagyok hozzá, akkor van neked, aki SMS-t küld a hétközben? Egy igével? Szóval ott van ez a pont, és ott van ez a kérdőjel. És aztán a harmadik dolog az, hogy van-e helyreállás számomra. Keresztényként ezt is jól tudjuk, hiszen ha valaki megkérdezi, akkor azt mondjuk, hogy hát persze, hogy van. Hiszen megértettük az evangéliumot, az Úrral járunk, ahogy majd fogjuk is tanulni az egyik énekbe, az Úrral járunk, és tényleg? És ez mit jelent? Ha van helyreállás számomra, akkor miért nem állok helyre néha? Mert hogy vágyom arra, hogy ez az ige majd nektek is szóljon, és az én életemben is valóság legyen, amit itt a végén olvastunk. Mert hogy látjuk, hogy mi történik a néppel, fölismerik a bűnt, Esdrás összetörik, a nép köré gyűlik, és bűnbánatot tartanak, bűnvallást mondanak el, és utána nagyobb közösség gyűlik össze, és aztán van, aki felszólal, és azt mondja, hogy kelj föl, mert ez a te dolgod, és mi veled leszünk. Légy erős és cselekedj. Tegyél is valamit. Mert hogy az jó dolog, ha fölismerjük a bűneinket, de ha nem teszünk velük semmit, akkor nem lesz helyreállás. Az jó dolog, ha van egy gyülekezetünk, ahova eljárunk, de ha nincsen olyan közösség, ami valóban előre visz bennünket, akkor nem lesz helyreállás. Kell, aki azt mondja nekünk, hogy kelj föl, mert ez a te dolgod, ez rólad szól, rád tartozik, és csinálj már valamit. Mert jó, hogy beszélgetünk, jó, hogy megállapodunk dolgokban, de csinálj valamit. És Esdrásnál ez nagyon erőteljesen megszólít bennünket. És aztán Esdrás föl is kell, és csinál valamit. És utána azt olvasjuk az 5. verstől, a 10. fejezet 5. versétől, hogy fölkelt tehát Esdrás, és megeskedte a papok, a léviták, és egész Izrael vezetőit, hogy az elhangzottak szerint járnak el. Ők pedig megesküdtek. Akkor fölkelt Esdrás az Isten háza elől, ugye ott volt egészen az esti áldozatig, és még akkor is, aztán felkelt onnan, és elment Johánánnak, Eljási fiának a kamrájába. Bement oda, de nem evett és nem ivott semmit, mert gyászolt a fogságból hazatértek hűtlensége miatt. Azután közhírét tették Júdában és Jeruzsálemben mindazok között, akik a fogságból hazatértek, hogy gyűjjenek össze Jeruzsálemben. Ha pedig valaki nem jön el 3 napon belül, annak a jószágát a vezetők és a vének határozata értelmében ki kell írtani, őt magát pedig ki kell zárni a hazatértek gyülekezetéből. 3. napra tehát összegyűlt minden júdai és benyámini férfi Jeruzsálembe, és a 9. hónap 20. napján ott ült az egész nép az Isten háza előtti téren, reszketve az ügy miatt, meg a zuhogó eső miatt. Milyen közel hozzá ez a zuhogó eső nekünk a történéseket, hogy nem csak az ügy miatt remegtek, hanem a zuhogó eső miatt is. Ez egy valóság volt. Megélték, mi az, hogy most történnie kell valaminek. Most cselekedni kell valamit. Valami változás kell, hogy történjen. Erre bátorít bennünket az ige, és amikor látjuk a személyes életünkben a nehézségeinket, és azt, hogy szükségünk van a közösségre, akkor bátorítalak benneteket, és magamat is, hogy éljünk ezekkel, hiszen vannak. Mert hogy van visszatérés a mélységből. És ezt látjuk egy történetben az evangéliumokban, Lukács evangéliumában, és sokan ismeritek azt a történetet, amikor Jézus azt mondja, hogy elmegy Naim városába, és ott egy ilyen temetési szertartás történik, Mert hogy van ott egy özvegyasszony, akinek az egyetlen fia meghalt. És érdekes módon Jézus ugyanezt mondja ennek a fiúnak, mint amit itt Esdrásnak mond Sekanyá, hogy kelj föl. Azt olvassuk, hogy azután odalépett Jézus, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt. Ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Ez egy még erőteljesebb visszatérés, egy még erőteljesebb kilépés. Egy nehéz helyzetből, vagy egy szürke helyzetből. És nem látok bele minden gyülekezeti közösségbe, ami közöttünk van, vagy nem látok bele nyilván még annyira se mindannyiatoknak az életébe, hogy mik azok a szürkeségek, amik ott vannak, vagy mik azok a nyomorúságos helyzetek, amikről az erején beszéltem. Viszont a saját életembe belelátok, és látom azt, hogy nagyon sokszor van szükségem arra, hogy Jézus ezt mondja nekem, hogy valaki azt mondja nekem, hogy kelj fel, csinálj már valamit, ha felismerted, hogy mi van. És akkor lesz, amikor Jézus ezt mondja nekünk, és megértjük, és meghalljuk, akkor lesz valami halottból, valami passzívből, valami élő és aktív. Valami, ami növekszik és változik, és ami gyümölcsözni fog. És egy gondolattal szeretném befejezni, illetve egy igével, ami ezt a három pontot, ezt a három gondolatot számomra nagyon jól összefoglalja. Ez pedig szintén egy olyan ige, amit sokan ismerünk, Mikás könyvében, Mikás 6-8, ahol ez a próféta kicsit leegyszerűsíti az akkori embereknek, hogy tulajdonképpen mit is vár el Isten tőle, tőlük. Ugyanis azt mondja itt az ige, a Mikás 6-8-ban, hogy ember megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr. Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben. És ez a három dolog, ugye, hogy élj a törvény szerint, ami az Ószövetségben és Esdrás idejében is, meg talán még ma is az Isten törvénye a bűnünkre mutat arra, hogy fölismerjük azt, hogy mennyire messze vagyunk, mennyire hiány vagyunk az Isten dicsőségének. És azt mondja az ige, hogy élj a törvény szerint. Viszont mi már nem az szerint a törvény szerint élünk, hanem a lélek törvénye szerint, az élet törvénye szerint. És erre bátorít minket Isten, hogy hagyatkozzunk az ő lelkére. Ha bennünk van, akkor ő tud vezetni. Ő tud igazi bűnbánatot előidézni bennünk, azt, hogy megértsük igazán a bűnnek a súlyát, és mi az, hogy ő helyreállít, ő vezet végig ezen a kötelező haladási irányos táblás úton. A második dolog pedig az, hogy törekedj a szeretetre. Erre az egyetemen hívta föl az egyik tanárom a figyelmet, hogy ebbe talán eddig még így nem is gondoltam bele, ti már lehet, hogy igen, hogy a szeretet önmagában kevés, a szeretet önmagában gyenge. Hiszen Isten is abban mutatta meg a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, mikor még bűnösök voltunk. A szeretet egy ilyen adó természet. És ha adásról van szó, vagy odaadásról, akkor az egyedül nehéz. Mert hogy valaki ad, és valaki kap. Úgyhogy ez közösség kell ahhoz, hogy szeretetre törekedjünk. Mert jó Isten szeretni, de erre is János mutat rá, hogy nem mondhatjuk, hogy Istent szeretjük, mikor egymást nem. Úgyhogy ez a második dolog, és a harmadik pedig az, hogy légy alázatos, vagy járj alázatosan Isteneddel, így van talán a sima új fordításban. És ez pedig az újból és újbóli helyreállásban való járás. Az, hogy Krisztus halála és feltámadása miatt, és hogy ez értem történt, meg érted történt, meg mindenkiért történt, az megadja nekünk a lehetőséget, hogy Istennel járjunk valóságosan és alázatosan. És azért hoztam ezt a történetet, ezt az igét mára, mert hogy a többség jól tudja, hogy egy olyan időszak előtt áll a gyülekezet, ami biztosan változni fog, vagy egy változásban van. Új dolgok fognak jönni, új szolgálatok lesznek, vagy változnak dolgok, és Isten arra hív bennünket, hogy most már fejezzük be a magunkkal való foglalkozást, és vegyük észre, hogy mit kell tenni. Vegyük észre, hogy oda kell menni hozzá, meg kell fogni ezt, meg kell fogni azt, és vinni kell. Amikor az állatkertben elterjedt egy jó mondás, amikor munkáról van szó, és valami nehezet kell csinálni, akkor azt szoktuk mondani, hogy fogjuk meg és vigyétek. Remélem, hogy ez nem lesz igaz a gyülekezetre a következő hónapokban, és a következő években, hanem meg tudjuk fogni egymást is, és ezeket a helyzeteket is, és tudjuk vinni, tudjuk egymást hordozni. A bűneinket hordozni, mint közösség is, és aztán szolgálatukat is együtt hordozni. Úgyhogy nagyon remélem, hogy tudunk ebbe az irányba formálódni, és most szeretnék imádkozni, hogy Isten is segítsen ebbe bennünket. Amen. Istenünk, nagyon hálás a szívünk azért, hogy adtad ezt a történetet, adtad az Izraelnek a hazatérését, az, hogy volt egy maradék, akik hazamentek, és nagyon köszönjük konkrétan ezt az esetet. Azt, hogy van a bűnből kiút, és mindig van kiút, mert te úgy szerettél bennünket, te úgy szeretted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat, mindent odaadtál azért, hogy mi a tiéd lehessünk, és szeretnénk megérteni, hogy milyen súlya van a mi bűneinknek, milyen súlya volt ott a kereszten a mi bűneinknek, és szeretnénk tudni azt, hogy veled is közösségben lehetünk, és egymással is szoros közösségben lehetünk, és nagyon köszönjük neked azt, hogy újra és újra a veled való közösségre, és az egymással való közösségre is hívsz, és helyre akarod állítani az életünket. Azt akarod, hogy végig menjünk azon az úton, amit te kiszabtál nekünk, és szeretnénk is ebben helytállni, szeretnénk is az életünkben, a munkánkban, a családunkban, a szolgálatunkban betöltött felelősségeket helyesen betölteni, és a te erődből betölteni. Segíts látnunk azt, hogy mi a mi dolgunk, és mi nem a mi dolgunk. Vezesd ezt az egész gyülekezetet a következő hónapokban, mert te tudod nagyon jól, hogy ki előtt milyen feladat és felelősség áll, és szeretnénk, hogy felruház bennünket megfelelő erővel, és vágyakozunk arra, hogy növekedjünk a hitben, növekedjünk a veled való kapcsolatban. Add ezt meg nekünk a mindennapokban, és segíts, hogy tudjunk megállni ezekben a területekben. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen. Amen.